A mindegyen veletek.
És a
Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Még sok mondani valunk volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. A keresztény önazonosságunknak az ünnepe van, hiszen a Szent Háromságba vetett hit tesz bennünket keresztényé. A világon sok keresztényi ember van, de keresztény csak az, aki meg van keresztelve és hisz az Úr Jézus istenségében, azaz hisz az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélekben, az egyigaz Istenben, a Szent Háromságban. Ettől válik valaki keresztényé. Filozófiának erre van egy jó kifejezése, hogy ez a differencia specifika, ez az, ami azzá tesz bennünket, akik vagyunk. Van rengeteg mellékes dolog. Mellékes az, hogy ki hogyan tartja a kezét a templomban. Mellékes az, hogy keresztet vetünk, vagy nem vetünk keresztet, hogy meghajlunk, vagy nem hajlunk meg. Ez mellékes. Keresztény az, aki hisz a Szent Háromságban, és ma a Szent Háromság valóságát ünnepeljük. Azt szoktam mondani testvérek, hogy a hitnek nem genezise van, a hitet nem kitalálják, nem megkonstruálják, megalkotják, hanem a hit kibontakozik, a hitnek evolúciója van, a hitet megértjük. Megértjük azt a valóságot, ami körülvesz bennünket, amiben élünk, mozgunk és vagyunk. Az apostolok számára az Úr Jézus életének az eseményei, ezek a tapasztalati valóságok voltak, és most idáig ezeket ünnepeltük. Jézus születését, a napkeleti bölcsek látogatását, megünnepeltük az Úr Jézus emberi levését, a fogadtatását, aztán ünnepeltük az ő nyilvános működése során az megjelenés kinyilvánulását a zsidók előtt, akkor, amikor az Atya tanúságot tesz róla, a passióját és a föltámadásban pedig azt, hogy Isten hatalmas fiának bizonyult. Ezek tapasztalati tények voltak, ennek tanúi voltak. Az apostolok féltékenyen őködtek afölött, hogy mindig is azt hangsúlyozzák, hogy mi ezt nem kitaláltuk, hanem mi magunk láttuk és hallottuk és tapasztaltuk. De azt, amit az ember átél, azt valahogy fel kell dolgozni. És ezért van az egyház testvérek, most az egyház idejét ír, a Szentlélek által úgy, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra. Most a teljes igazság megértésének az ideje van. Az elmúlt keresztény évszázadok évezred megfogalmazta a keresztény igazságot. És most azt, amit megfogalmaztak az apostoli atyák, amit megfogalmaztak a zsidati atyák, azt kell nekünk megérteni és a saját életünkben ezt érvényre juttatni. Az Úr Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek majd a jövendőt fogja hirdetni nektek. Itt van helyünket, ott is van, itt is van. A jövendőt fogja hirdetni nektek. És mi az, ami a jövendő, amit hirdet a Szentlélek, az, hogy milyen sorsra szán bennünket Isten, hogy mi vár bennünket odáll. És odáll bennünket a Szent Háromság boldogító közössége vár. Az vár bennünket testvérek, hogy részt veszünk a Szent Háromság belső életében. Én tudom, hogy az emberek többségének a más világról, a mennyországról alkotott képzetei azok ugyanolyan gyerekesek, mint a gyerekeké. Az, hogy egy gyerek azt kérdezi, hogy szabad-e focizni, vagy lehet-e focizni majd a mennyek országában, az az életkorából adódik, és ő azt kell válaszolni, hogy ha focizni akarsz, akkor lehet focizni. Ez a válasz rá. De ha ugyanezt egy felnőtt kérdezi, egy felnőtt is úgy képzeli el a mennyországot, mint korlátlan hedonét, élvezkedést, birtoklást, akkor ott már baj van. Egy felnőttnek időről időre meg kell tisztítani az örökké valóságra alkotott képét minden emberi rárakódástól. Mi nem fogyasztani fogunk odát, mi nem birtokolni, nem élvezkedni fogunk, hanem a szeretet áradásában fogunk részt venni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet kapcsolatában vagyunk meghívva, hogy egyé lehessünk az Istennel. Nem leszünk azonosak Istennel, továbbra is én leszek. Én fogok találkozni az egyigaz Istennel, a Szent Háromsággal. Én vehetek részt az ő életünkben. És ez az, amit a Szentlélek hirdet nekünk Ez az a jövendő, amit Isten nekünk tartogat. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy mindegy, hogy mivel hisz az ember, hiszen csak egy Isten van. Nem igaz, testvérek. Valóban csak egy Isten van, de nem mindenki ebben az egyetlen Istenben hisz. Van, aki magányos Istenben hisz. Az iszlámnak az az hitvallása, hogy egy Isten van, Allah és Mohamed az ő prófétája. A zsidóság számára Isten egyetlensége a kiinduló pont, és ezt semmilyen módon ebből nem eresztenek. És mi is azt mondjuk, hogy egyetlen Isten van, csak nem magányos Isten. Testvérek, magányos embertől félni kell. A magány ugyanakkor nem az a kérdés, magány, nem attól magány, hogy valaki hányad magával lakik, vagy nem lakik, hanem a magány az lelki alkat, amikor csak magával foglalkozik. Az ilyen embertől rettenni kell, mert az ilyen ember kegyetlen. Egy kegyetlen Isten nem lehet hirdetni, testvérek. Nem véletlen, hogy az iszlám, amelyik pusztán csak annyit tud Istenről, hogy egyetlen, teszem hozzá, hogy erre rájöttek már az antik bölcsek is, Szókratész, Platón és Arisztotelész pontosan tudták, eljutottak odáig, hogy nem lehet több Isten, csak egy. Szóval ez nem kell kinyilatkoztatás. Ők ennyit tudnak Istenről, hogy egyetlen. És ebből adódik az a szörnyű fatalizmus, ami az iszlámot jellemzi. Mert nem tudják a kilétét, csak azt, hogy van. Kit boldogít testvérek azt, hogy van egy apja, meg egy anyja, de sosem ismerte őket, sosem találkozott velük, mert nem érdekelték őt, nem érdekelte a szüleit, hogy ő kicsoda. Melyikünket tesz boldoggá az a tény, hogy az, hogy itt vagyok, annak az a feltétele, hogy volt egy nemzőm, és volt egy világra szülőnő, aki engem világra hozott. Ez nem tesz boldoggá senki. Az, hogy van Isten, ez még nem boldogság, testvérek. Ez a rémületnek a forrás, hogy ugyan már ki az, aki van. Hogy ez milyen indulattal van irántam. Egyébként is, ha fölösleges lenne, testvérek, a Szent Háromságba vetett hit, abban az esetben fölösleges lett volna a Krisztus kereszthalála. Abban az esetben nem vagyunk megváltva. Abban az esetben továbbra sem vagyunk békében Istennel. Azt mondja a Szent Leckében a Pál apostol, hogy Jézus Krisztus által békében élünk az Istennel. Mert már nem gyanakszunk rá. Mert Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát az Isten. Testvérek, mi hiszünk a Teremtőben, a Teremtő Istenben, a Megváltó Istenben és a Megszentelő Istenben. Az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben és az ő egységükben. Nyilván minél fontosabb az ember számára valami, annál jobban megterheli a gondolkodásunkat, annál többet kell gondolkodni rajta. És természetes, ahogy az elején hallottam az elnök úrtól is, hogy az emberi értelem sosem fogja kimeríteni a Szent Háromság titkát. De vannak fölsejlések, testvérek, amik keresztül az emberi értelem így megbizonyosodhat abban, hogy nem abszurd az, amiben hiszünk, hogy egy és mégis háromságos, hogy háromságos, de nem három darab, hanem egy. És gondoljatok arra, hogy mostanában újra egy népszerű szent lesz Szent Patrik, az ő szimbóluma az a három levelű lóhere. Mert hogy a hívő ember ebben a természeti tényben, ebben a minket mindenhol körülvevő kis növényben a Szent Háromságot látja, hogy egy növény és mégis három levele van. Ott a Tordason, ahol én lakom a Tordateremnél, van egy fa, nem tudom, kivette már észre, ugye egyetlen törzse van, és a törzsből három ág ágazik el, teljesen egyforma, szabályos, akárhányszor ránézek, az valamiképpen számomra mindig a Szent Háromságot mutatja, hogy nem abszurd, nem értelem ellenes az, amiben mi hiszünk, hogy egy és mégis háromságos. De amikor ránézek normálisan működő családokra, testvérek, amikor körülnézek itt közöttetek, akkor is az ember a Szent Háromság hitében tud megerősödni, hiszen a család az egy, összetartja őket az egymás iránti szeretet, az egymás iránti lehetőség szerint feltétlen szeretet, és mégis több személyből áll. Mégis apa, anya és gyerekek vagy gyermek. Ők mégis egy, és mégis több személy. Még akkor is, hogyha mi vidékünkön, amikor megkérdezik valakitől, hogy hány gyereke van, akkor azt mondja, hogy két családom van, vagy három családom van, vagy négy családom van, ahány gyereke van, annyi családnak mondja a gyerekeit. De ennek ellenére mégis tudjuk, hogy az a cél, és a keresztény házasság az pontosan azt jelenti, hogy egyek a szeretetben, egy a család, és az mégis több személyből áll. Ezeken keresztül az ember föl tud valamit fogni, meg tud sejteni valamit a Szent Háromság mindenlétéről. Azt, amit úgymond a mai olvasmány is. Testvérek, olyan gyönyörű ez a példabeszédek könyve, amelyik az apostolok számára, az apostoli egyház számára az egyik ilyen érvrendszert adta. A bölcsességi irodalom volt az egyik érvrendszer, amiből bizonyították Jézus istenségét, hogy az nem ellenkezik az Ószövetséggel. Ezért aztán a zsidók ki is rakták a kánonból, és sajnos, mivel a protestánsok, a reformátorok a zsidó kánont követték, a református Bibliában sincsen benne a példabeszédek könyve, pedig az első keresztény századokban ez volt az érv, ez volt az alap, ami alapján azt lehetett állítani, hogy Jézus nem azonos Jahvéval, de valóságos Isten, és továbbra is maradtak az egyisten hitben. Szóval ez a mondata ennek a olvasmánynak, amikor azt írja, hogy ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött. Ki másra lehet ez érvényes, mint a mi Urunkra? És a középkorban, amikor megfogalmazták, vagy kifejtették a hiszek egyet, azt a hiszek egyet, amit most meg fogunk mi is vallani, amivel megvalljuk a hitünket, akkor azt mondták, hogy az Atya szereti a fiút, gyönyörködik benne. A fiú szereti az Atyát, gyönyörködik benne. És a kettejű szeretete személy alkotó is, ő a lélek. Így tehát az a szentháromságos hit, amivel mi vagyunk, az megvilágítja előre az utunkat, hogy mi felé tartunk, hogy miben reménykedhetünk, hogy mi lesz az üdvösség. És ugyanakkor megvilágítja visszafelé az Ószövetséget is, hogyan lehet érteni ezt a részt a Szentírásban. Vagy mit is jelent az, amikor Ábrahám vendégül lát három férfiút, akiket hol egynek mond, hol meg háromnak. A egyház atyák ebben ismerték föl Szentháromság első megjelenését. Vagy a Izaiás prófét, amikor látja a mennyei látomásában Isten dicsőségét, és elhangzik a háromszor szent, a kadós, 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 Jahveh Cebaot, amit azóta is minden misében énekünk, hogy szent, szent, szent a mindenség Ura Istene, ez is Isten háromságos egységére vonatkozik. Szóval testvérek, a Szentháromság az a konklúzió, annak a tapasztalati ténynek, amit átéltek az apostolok, hogy Jézus Istenként beszélt, isteni tekintélye volt, isteni hatalma volt, ami a csodákban megnyilvánult, és a föltámadásban pedig Isten hatalmas fiának bizonyult, de mégis különbözik Jahvétól, ez volt a kiinduló pont ahhoz, hogy aztán majd a zsinati atyák meg tudják fogalmazni olyan kifejezésekkel az egyház hitét, ami elválasztja egymástól az eretnekeket és azokat, akik valóban krisztusiak, azaz keresztények. Azt hiszem, a felnőttek mind olvasták, azban nem vagyok benne biztos, hogy a fiataloknak még kell olvasniuk a Vadács ember tragédiáját, tehát lehet, hogy azt is kiretusálják a tantervből, de az ember tragédiájában Madács azon gúnyolódik, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy az igaz hitet, az ortodox hitet az eretnekségtől, Árius eretnekségétől egy I betű választja el, hiszen az egy lényegű az atyával az homo úziosz, és csak hasonló lényegű hozzá, az pedig homo iúziosz. Egy I betű választja el. De közben ég és föld a különbség, testvérek. Az fiú egy lényegű az atyával, tehát valóságos Isten. Ha csak hasonló hozzá, akkor nem Isten. Abban az esetben nem vagyunk megváltva, testvérek. Akkor a kereszten nem Isten szenvedett. Akkor az Úr Jézus szenvedése nem az Isten szívét tárja fel előttünk, nem az Isten atyaságát tárja fel előttünk, hanem egy pekkes embernek a szomorú története. És ebben az esetben nem vagyunk békében Istennel, ebben az esetben nem engesztelődhetünk ki Istennel, hanem haragudjunk kell rá a világ állapotáért. De ha a kereszten, ha valóságos Isten, ha fiú szenvedett emberi testben, akkor meg vagyunk váltva, mert Isten megért bennünket, és tudja, hogy mit kell átélnünk itt a Földön. Ismeri a mi roblott vagy szenvedéssel teli életünket. Úgyhogy nagyon vigyázzunk, testvérek, hogy mit beszélünk, hogy igen, fontos, hogy az ember higgyen valamiben. Nem feltétlenül fontos, hogy valaki keresztény legyen, nem kell minden áron áttéríteni. De nem lényegtelen, hogy hisz-e a Szentháromságban, vagy nem hisz. És inkább figyeljünk a mi meghívásunkra, hogy nekünk Isten megadta, hogy ismerhetjük az ő belső titkát. Hogy a kereszténység az nem puszta moralitás. A moralitás, testvérek, az erkölcs a hitből fakad. Az Isten ismeretből fakad az, hogy mivel tartozom a másik embernek, mivel tartozom önmagamnak, és persze mivel tartozom az Istennek. Az erkölcs nem előzi meg a hitet, hanem abból következik. És persze vannak keresztényi emberek, akik erkölcsösebbek jóval, mint mi keresztények, de ők mégsem ismerik Isten belső titkát, így jóval kevesebbjük van még nekünk. Mivel viszont mi többet kaptunk, mert beavatást nyertünk Isten belső életébe, ezért többet is fognak rajtunk számon kérni. Nekem mindig úgy fáj, testvérek, amikor valakinek a haza szeretete, vagy a nemzetisége, az a agyára megy, vagy a hitére megy. Amikor annak idején a főiskolán volt egy erdélyi évfolyamunk, és vallástörténetet kellett tanítani, akkor mondtam nekik, hogy vallástörténetileg, és hangsúlyozom vallástörténetileg, tehát nem teológiailag, nem az szerint, hogy mi így gondolunk, hanem vallástörténeti besorolhatóság szempontjából az keresztény, aki hisz a Szent Háromságban, az évfolyam fele elsírta magát, mert azok unitáriusok voltak. És ők nem keresztények, hiába magyarok, de azt kell mondjam, hogy a hit szempontjából egy ortodox román közelebb van hozzánk, mint egy unitárius magyar. Ettől még közös érzéseink vannak, közös fájdalmaink és közös múltunk van, de azért vagyunk itt a templomban, hogy lehetőség szerint, a hit szerint nézzük az életünket, és azt szerint jelöljük ki a fontos dolgokat. Márpedig a Szent Háromságban hinni, ez megtiszteltetés. Isten megbecsült bennünket, amikor föltárta előttünk az ő belső életét, ahová meghívott bennünket. A testvérek, az üdvösség az nézés lesz. Pilinszkinek van egy versora, hogy lehúj szemmel, sírok azon, hogy élsz. Néha az ember életében adódik ilyen, amikor már nem valamit akar a másiktól, nem attól örül vagy boldog, hogy a másik mit csinál, vagy mit nem csinál, hanem egyszerűen csak örvendezik azt fölött, hogy él. Gyönyörködik a másik létében. És azt mondja az Úr Jézus, hogy az üdvösség az lesz, hogy látni fogjuk őt úgy, amint van. És ez a Szent Háromság belső élete. Mi ide vagyunk meghívva, és ennél alább nem lehet adni, testvérek. Miféle üdvösség az, amit az iszlám kínál, hogy egy korlátlan élvezkedés lesz. Ez nem méltó az emberhez, testvérek, hiszen korlátlan élvezkedés itt a Földön sem boldogítja az ember. Minden esetre azt gondolom, hogy ez a templombúcsú napja, ez nagyon jól mutatja az egyháznak az anyai szeretetét. Az anyai szeretet az a gondoskodásban van. Márpedig mi nagyobb gondja lehet egy embernek a bűnnél és a bűn következményeinél. Hiszen legtöbbször nem is a bűn súlyától rettenünk meg, hanem a következményeitől. És a búcsú az Isten rendeléséből, az Isten irántunk történő irgalmából pontosan a tetteink következményét bocsátja meg. A tetteink következményei alól oldoz föl. Ez az egyház anyossága, testvérek. Ez az anyai szeretete az egyháznak. És nyilvánvalóan az egyház nem az anyos az intézményeivel, bár szükség van intézményekre. Az egyház nem azonos a tagjaival, de az egyháznak tagjai vagyunk is, ti vagytok, mi vagyunk így most az egyház. Jézus azt mondta, hogy ahol ketten, hárman összejönnek az én nevemben, ott közöttük vagyunk, hát közöttük vagyok, hát akkor most egészen biztosan itt van közöttünk. És szemléljük, és becsüljük meg azt az adományt, amit adott nekünk Isten az egyház által, hogy a templom búcsú napján, a templom születése napján, hiszen attól válik élővé egy templom, hogy van titulusan, van akinek az oltalmában van helyezve a közösség, az ide tartozó közösség, szóval a templom születés napján búcsút vehetünk a tetteink következményeitől, az ideig tartó büntetésektől. Az örök büntetéstől a föloldozás ment meg, az ideig tartó büntetéstől pedig a búcsú ment meg bennünket. Ez katolikus szokás, ez egy katolikus egyháznak az adománya. Ez kifejezetten katolikus dolog. Ez az ünnep, a Szent Háromság ünnepe, ez összkeresztény ünnep, testvérek. Hiszen mindenki, aki meg van keresztelve, és hisz a Szent Háromságban, az krisztusi, az keresztény. Akik hiszünk a búcsú erejében, akik vesszük az Úr testét és vérét magunkhoz, mi katolikusok vagyunk, mi egy kisebb közösséget alkotunk a nagy egyházon belül, az egyetemes egyházon belül. Az egyetemes egyház a keresztség és a Szent Háromságba vetett hit által jön létre. Úgyhogy testvérek, a Szent Háromság átjárja az életünket, az imáinkat. A régi parasztember úgy kezdte a napját, hogy még sötét, amikor fölkelt, akkor keresztet vetett, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdjük el. Én hányszor hallottam egy gyerek koromban, amikor öreg apám ott a sötétben matatva így kezdte a napját. És aztán napközben elment kereszt előtt, elment templom előtt, amikor a harang megszólalt, este, amikor befejezte a napját, evés előtt, evés után, nem beszélt sokat, nem érett beszélni sokat. De amit mondott, annak súlya volt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És ehhez ragaszkodjunk, testvérek, és próbáljuk meg visszaszokni rá. A munkánkat ezzel kezdeni, ezzel fejezni, a lakunkat ezzel kezdeni, ezzel befejezni. Az emberek mindig megijednek, azt hiszik, hogy amikor a pap arról beszél, imádkozni kell, akkor sokat kell beszélni. Nem kell sokat beszélni, testvérek. Sokszor kell megszólítani azt, aki van, és aki föltárta előttünk az ő kilétét, hogy ki ő, és ez a Szent Háromság közössége. Úgyhogy, testvérek, mi a Szent Háromság oltalma alatt vagyunk itt a gyúlói templomban, ez a közösség és mindenki, aki így az arányokon, kell, hogy megtapasztalja a Szent Háromság segítségét. Oda vagyunk meghívva, az a végső célunk, efelé vagyunk úton is, ezért próbáljuk meg azt a szeretett közösséget már itt a Földön is megélni, ami majd beteljesedik a színről színre látásban, Isten színre látásában. És az a fejezetbe, testvérek, amit a Szentírás úgy mond, hogy szem nem látta, fül nem hallott, emberi értelemben föl nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. És ez, amit készített nekünk, az az ő örökké valósága, ahová meghívást értünk, és ahová reményünk szerint mi is meg fogunk érkezni. Amen.